Krisztusban szeretett testvéreim, a jeles nagy proféták után Illés, Ezekiel, Izaiás, Jeremiás, Dániel után és a 12 kisebb proféta után 500 évig csend volt. Az Isten nem üzent az ő népének. És 500 év elmúltával aztán megjelenik Keresztelő János, akiről Jézus csodálatos dolgokat mond, hogy ő szilárd jellem, nem megalkuvó, következetes, az életét is kész feláldozni. A földi lét örömei nem igazán érdeklik. Tulajdonképpen az, ahogy ő élt abban az egyszerű ruházatban, meg azokkal az egyszerű táplálékokkal, amit talált, ez vonzotta elsősorban oda a zsidókat, mert akarták látni ezt a mindenről lemondó, legnagyobb önmegtagadásban élő embert. Nem adott a nép véleményére. Amikor azt hitték, hogy ő a messiás, akkor csöndesen leinti őket, nem, én csak a pusztában kiáltó szó vagyok, de aki utánam jön, ő az ige. A szó elhangzik, de csak akkor van értelme, ha az igét tartalmazza és közvetíti. Különben üres fecsegés. És az emberek hittek neki, a bűnbánat keresztségét kérték tőle. Khalil Gibran történetei között olvastam egy példázatot, ami igen figyelemre méltó. Egy távoli nagyvárosban, Viránban élt a hatalmas uralkodó, akit bölcsességéért és okosságáért a nép tisztelt és szeretett. A város közepén volt egy tiszta vízű forrás, egy kút, amelyből mindenki ivott, és onnan vittek vizet a királyi palotába is. Egy éjszaka, amikor mindenki aludt, a boszorkány eljött, és hét vödör folyadék keveréket öntött a kútban, és közben azt mondta, hogy aki ebből iszik, az veszítse el az elméjét. És másnap jöttek szokás szerint, az emberek merítettek, hazavitték, ittak belőle, csak a király nem, és a kancellárja. És miután az emberek elveszítették az eszüket, megzavarodtak, elkezdtek suttogni a piacon, hogy a király nem normális, meg a kancellárja sem, és nem tűrhetjük, hogy ilyen uralkodjék fölöttünk. Mikor a király ezt meghallotta, akkor hozatott ő is a vízből, ittak mind a ketten a kancellárral, és ezután nagy ünnepséget rendeztek annak örömére, hogy a királynak és a kancellárnak megjött az esze. Testvéreim, ezzel szemben látjuk azt, hogy Keresztelő János nem törődik azzal, hogy mi a véleménye róla az embereknek. Ő híven követi az igazságot, ő következetes, és ő meghozza a maga áldozatát ezért a felismert igazságért. Az életének is csak az örök élet vonatkozásában van számára értelme. Egy francia író, Jean-Paul Sartre, francia filozófusnak a felesége, Simone de Beauvoir, a Minden ember halandó című könyvében arról ír, hogy Foszká a főhős arra kárhoztatott, hogy egy elixír miatt halhatatlanná legyen. És aztán ennek a földi életnek a halhatatlansága körül forog az írónő témája és gondolatai. Elmondja azt, hogy Foszka számára innentől kezdve semmi nem olyan, mint amilyen volt. Mostantól fogva nincs értéke és értelme az örömnek, a párkapcsolatnak, az elkötelezettségnek, a szeretetnek, az áldozatnak sem. Mert minden cselekedetünk, bármilyen apró legyen az, mindig egy kicsit önfeláldozás. Valamit odaadunk az életünkből, az időnkből. Na de ha a földi lét parttalan, hogyha nem határolja be a halál, akkor mindezeknek, amit felsoroltam, elveszíti az értelmüket. Mert onnantól fogva csak játszadozás az élet, minden esemény újrakezdhető a végtelenségig. Testvéreim, az az érdekes, hogy a férje nyomán ez a keresztény életet kezdő és élő fiatal lány, aki 15 éves korában veszíti el a hitét, és majd a férje után ő is az ateizmus és az egzisztencializmus talajára lép, és ezeket az eszméket vallja és hirdeti, mégis ilyen mély gondolatokkal van a földi lét értelme és az elmúlás között. Tulajdonképpen, ha a halál tényét kizárjuk az életünkből, akkor az egész földi lét értelmét veszíti. Milyen furcsa ez, testvéreim, hogy eddig néhány évtizeddel ezelőtt a szexualitás és a pornográfia témakörei voltak tabuk. Most meg a halál és a halálos betegségek. Amerikában megjelent egy tanulmány azzal a címmel, hogy a halál pornográfiája. Ne valami obszén dologra gondoljatok, hanem csupán csak arra, hogy ma nem illik erről beszélni. Ha valaki azt mondja, hogy súlyosan beteg vagyok, napjaim meg vannak számlálva, készülök a halálra, akkor az emberek elfordulnak tőle, zavarba jönnek, és nem akarnak erről hallani. Pedig, testvéreim, ez igen fontos. Mert a halál szemszögéből tudjuk igazán értékelni ezt a földi létet, amely azért értékes, mert ha jól megéljük, ha helyesen cselekszünk, ha kerüljük a rosszat és tesszük a jót, akkor nem valamit szerezhetünk meg általa, hanem valakit, magát, a szeretet és a gondviselés Istenét. Egy kisfiú sárkányt eregetett, nagyon kedvező szél volt, a játék egyre magasabbra emelkedett, ő szorosan fogta a zsinort, hogy el ne veszítse a sárkányt. Arra jött a szomszéd, és megkérdezte, hogy te mit csinálsz itt? Hát sárkányt eregetek. De a sárkány közben már meghaladta a felhőket, ha hegyen voltak. Azt mondja a szomszéd, és honnan tudod, hogy még ott van? Hát nem látod. És a gyerek azt mondta, nem látom, de érzem. Az erős széláramlatok miatt nagyon feszít a zsinór, és egy-egy légáramlat, léglökés következtében még rángatja is a zsinór. Nem látom, de érzem, tudom, hogy ott van. Testvéreim, a keresztény embernek a magatartása is ilyen Istennel szemben. Nem látjuk őt, de érezzük, és a megnyilvánulásaiból tudjuk. Isten nyomai itt vannak közöttünk, ebben a földi valóságban. Minden, az egész teremtés őről beszél. Ő az, aki ezt a világot megalkotta nekünk, és fönntartja nekünk. És mi vagyunk azok, akik ezt a teremtett világot nemhogy megbecsülnénk, hanem rongáljuk, szennyezzük, tönkretesszük, és közben azt mondjuk, hogy ez a haladás, ez a fejlődés. Igen, de milyen irányba, testvéreim, mert nem mindegy, hogy hova fejlődnek a dolgok. Nem mindegy, hogy milyen irányba haladunk, föl vagy le. Az értelem és az élet kincsének a kiteljesedése felé, vagy a rombolás útján haladunk-e. Feltételenül fontos az, hogy szemünk előtt tartsuk azoknak az életvitelék, akiket elénk állított az Isten, mint ma keresztelő Jánost is. Ő nem széltől lengetett nátszál. Egyszerűen csak hallgatni kellett volna, nem kellett volna szóvá tennie Heródes törvénytelen viszonyát az élettársával kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy a testvére feleségét elórozta. Emiatt, mert ő kijelentette, hogy nem szabad neked testvéred feleségét bírnod, akkor megharagudott rá. Heródes is neheztelt rá, meg a felesége is, és ez az asszony kereste az alkalmat, hogy bosszút állhass. És eljött a bosszú napja, amikor Heródiás lánya táncol a király előtt. Azt mondjuk, hogy a táncnak nincs jelentősége, meg hogy az nem hathat rombolólag az emberre, és lám, egy érzéki tánc oda visz, hogy Heródes megteszi, amit kér. A lány nem az ország felét kéri, hanem a prófétának, az Ószövetség utolsó prófétájának a fejét egy tálon. És ha a latin szöveget elolvassuk, nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy Dam mihi caput Ioannis in disco. A diszkó az egy kerek tálcát jelent. Aztán napjainkban már egész mást jelent. Nem az a kérdés, hogy oda mentünk, hogy szórakoztunk, hanem hogyan, miként és mi lett az eredménye. Mert lehet mindent tisztességesen tenni, törvény szerint tenni, igazságban tenni, méltósággal tenni, lehet tiszta lélekkel helyesen jól szórakozni, úgy, hogy az valóban pihentető legyen, hogy aztán a holnap küzdelmeire új erőt nyerhessünk magunknak ebből a pihenésből és kikapcsolódásból a holnap küzdelmeihez. Testvéreim, az Úr felhívja a figyelmünket ebben az evangéliumi szakaszban, hogy lehet másféle életmódot folytatni, lehet másként hozzáállni az élet igazságaihoz, az élet jelenségéhez, az élet értékeihez. Maradjunk keresztények. Albert Camus mondta, a világ azokat a keresztényeket keresi, akik még keresztények maradtak. Maradjunk hát keresztények, sugározzuk az igazat, a tisztességet, a szépet, a jót a világ fölé, hogy útunk legyen Krisztushoz nekünk, és a ránk bízottaknak is.